Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Hat óra.
Szent István Rádióban.
Az erdélyi magyar közösségnek az az érdeke, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jó kapcsolatot ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal, ezért a szövetségi állandó tanács felhatalmazta Kelemen Hunor szövetségi elnököt, hogy a jövő héten tárgyaljon Magyar Péterrel Budapesten, között a sajtó szóvivő a tanács ülése után Kolozsváron. Csoma Botond elmondta, Magyar Péterrel szemben az az elvárás, hogy Magyarország leendő miniszterelnökeként támogassa az erdélyi magyar közösséget. Jelenleg nincs üzemanyaghiány az Európai Unióban, az Európai Bizottság azonban felkészül a repülőgép üzemanyagok esetleges, továbbra is aggodalomra okot adó ellátási hiányára, jelentette ki Anna Kajsa Itkonen, a brüsszeli testület illetékes szóvivője Brüsszelben. Az Uniós Bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva a szóvivő közölte, az uniós tagállamok finomítói az uniós repülőgépüzemanyag fogyasztás körülbelül 70%-át képesek fedezni, a fennmaradó mennyiséget importból lehet pótolni. Amennyiben a hormuci szorost érintő helyzet folytatódik, az Európai Bizottság megkezdi a felkészülést a repülőgép üzemanyagokkal kapcsolatos, esetleges összehangolt fellépés megindítására. Megbeszéléseket kezdeményez a Tisza párt vezetőivel, szakértőivel a Magyar Tudományos Akadémia, amely egyetért a párt programjában megfogalmazott fő célokkal, olvasható a Magyar Tudományos Akadémia honlapján megjelent közleményben. Mint írják, az MTA kiemelten fontosnak tartja a magyar kutatók hozzáférését az Európai Uniós kutatási együttműködésekhez és forrásokhoz, valamint ugyanolyan fontosnak tartja az egyetemek autonóm és transzparens működését. E célok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében az MTA vezetése megbeszéléseket kezdeményez a Tisza párt vezetőivel, szakértőivel, és megerősíti, hogy a nemzet tanácsadójaként teljes tudásbázisával a megalakuló új kormány rendelkezésére áll, fogalmaznak a közleményben. A Fidesz nagymértékben elutasított a fiatal generációk számára, a fiatalok lázadása nagy szerepet játszott a Tisza párt győzelmében az országgyűlési választáson, mondta Han Endre, a Medián vezetője. Elárulta azt is, hogy a Tisza párt kétharmados győzelmével bebizonyosodott, hogy a Medián közvélemény és piackutató intézet pontosan tudja mérni a hazai közvélemény alakulását, a belföldi listák szavazatok arányát 1%-ponton belül jelezték előre. Mint fogalmaz, a két nagy párt, a Fidesz és a Tisza tekintetében teribe találták a végeredményt. Han Endre leszögezte, hogy mint arról már hónapok óta, sőt éves távlatban is beszámoltak, szakadéknak nevezhető különbség figyelhető meg a különböző életkori csoportok párt preferenciái között. A különbség annyira nagy, hogy szinte nehezen felfogható, jelentette ki, majd azt is elárulta, hogy a fiatalok sokkal nagyobb mértékben érdeklődtek az utóbbi hónapokban a politika iránt, mint a korábbi kampányok alkalmával. hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappal nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete által benyújtott népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt, egyetérte ön azzal, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A bizottság a népszavazási kezdeményezést egyhangulag támogatta, mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek. Sport. Gledura Benyámin második lett azon a meghívásos oroszországi sakversenyen, amelyet 10 nemzetközi nagymester részvételével rendeztek meg Hanti-Mansiisk autonóm körzet fővárosában. A korábbi sakkvilágbajnok Anatoli Karpov nevét viselő, és ezúttal 23. alkalommal kiírt Jugrai tornán a 26 esztendős magyar játékos 5,5 pontot gyűjtött, és egyetlen vereségét attól a 19 éves fehér orosz Denis Lazaviktól szenvedte el, aki 6 pontjával megnyerte a viadalt. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyol és a főként a Dunántúlon képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, majd délután északnyugat felől hidegfront érkezik. A front mentén erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen alakul ki eső, záporeső, a nyugati megyékben akár zivatar is. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 20 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent 9. Leó pápa. 1002. június 21-én született Elzász tartományban, s a kerességben a Bruno nevet kapta. Édesapja Hugo, gróf, II. Konrád császárnak volt a nagybátyja. Bruno kitűnő tanuló lévén a túli káptalan kanonokja lett, majd a császári udvarba ment. Daliás termetét, férfias szépségét még pápa korában is megcsodálták, de mindezeket felülmúlta szívjósága. Jó Brunónak hívták. 1026-ban, 24 éves korában a szegény és kicsiny Túl egyházmegye püspökévé választották. Lelkesedett a klőnyi mozgalomért, amely a bencés rend reformján keresztül a papság és az egész egyház megújításán fáradozott. 22 évig volt alázatos, buzgó, híveit szolgáló főpap. Megszüntette a visszaéléseket, szerette az egyházi zenét, foglalkozott vele, így emelte az Isten tiszteletek szépségét. Nagy tekintéllyel állandóan erősítette a német-francia barátságot. Minden évben elzarándokolt Rómába, Szent Péter sírjához, hogy hűségét így is megmutassa az egyház iránt. A császárnak háromszor kellett pápává kineveznie, mert előzőleg nem fogadta el alázatosságból. 1049. februárjában az örökvárosba ment, mint egyszerű zarándok. Ott a legnagyobb lelkesedéssel fogadták. Megkezdhette áldásos működését. Legfőbb feladata az egyházban létező visszaélések megszüntetése és a pápaság tekintélyének emelése. Rómát teljesen tönkretéve találta, közbiztonság nélkül üres kincstárral. Nagyszerű tanácsadókkal vette körül magát, kincstárnokul a híres Hildebrandot, 6. Gergely kísérőjét tette. Átalakította a pápai kúriát, menesztette a simóniás és méltatlan püspököket. 6 év alatt 11 zsinatot tartott az egyház állapotának megjavítására. A papok erkölcsének megváltoztatása a legégetőbb kérdés volt számára. Európai útja során 1052-ben megfordult Magyarországon is. Első András király kérésére kelt át az Alpokon, hogy a Pozsonyt ostromló 3. Henrik császárt megbékítse, akinek hajóit ott fúrta meg Búvár Kund. Sok baja volt a délitániai normanokkal. Hadsereggel kellett velük szembeszállnia. Sajnos veszített, és 9 hónapig a foglyuk maradt. Megharagudott rá konstantinápolyi Kerulárius Mihály is, aki híres volt határtalan nyugat ellenességéről. Bezáratta a pátriarka tartományában, Bizáncban az összes latin szertartású templomot. Élesen támadta a kovásztalan kenyér használatát a szentáldozásnál. Nagy bölcsességgel ekkor 9. Leó így felelt vissza. Mint halljuk, ti a latinok templomait bezárjátok. A latin szerzetesektől elvettétek kolostoraikat, mert nem akarnak szokásaitok szerint élni. Mennyivel másképp cselekszik a római egyház? Számos görög templom és kolostor van Rómában és Rómán kívül, de ezeket sohasem kényszerítette senki arra, hogy honi szokásaikat elhagyják, sőt arra indítjuk őket, hogy tartsák meg őket, mert a római egyház tudja, hogy a különböző hely és idő szerint változó szokások nem ártanak a lelkek üdvösségének, csak a hit legyen egy. Még követeket is küldött a császári udvarba, Konstantin császár pedig igyekezett megteremteni az egyetértést. Ám az engesztelhetetlen és gőgös pátriarka állandóan megalázta a pápa követeit, és újabb feltételeket szabott a pápának. Ekkor 1054. július 16-án a Hagia Szófia székesegyházban a császár jelenlétében a főoltárra helyezték a pátriarka kiközösítését tartalmazó okiratot. Ettől a dátumtól számítjuk a keleti egyházszakadást és az ortodoxia születését. Válaszul a kevés pátriarka kis zsinatot hívott össze, és átkot mondott a latin egyházra. Ezzel véget ért a kereszténység egysége, bár akkoriban ezt jelentéktelen eseménynek tartották. Az biztos, hogy mai szemmel nézve a pápai követek is túllépték hatáskörüket. 9. Leó pápa A Konstantinápolyban történteket már nem érte meg, hiszen előtte 3 hónappal, április 19-én elhunyt. Életszentségért, apostoli munkájáért és az egyház megújításáért nem sokára szentként tisztelték. 6. Pál pápa és Atenagórász, konstantinápolyi pátriarka 1965-ben visszavonták a kétoldalú kiközösítést, szeretetüket pedig testvéri öleléssel fejezték ki. Kölcsönösen bocsánatot kértek egymástól, de ezzel az egység még nem állott helyre. Nem elég a vezetők jó szándéka, a többi keleti püspöknek és a mai ortodoxiának is erre a meggyőződésre kell eljutnia. Ehhez sok-sok türelemre, sok jó akaratra és igen sok imára van szükség. Nem egymás hibáinak az emlegetése a fontos, hanem az, ami minket összeköt. A keleti egyházszakadás pedig örök figyelmeztető, az újkori reformáció kifejlődésével együtt minden kolostorban, szerzetben és egyházunkban élő papnak és szerzetesnek a szeretet és az engedelmesség megtagadása a legnagyobb bajba és szégyenbe hozhatja ma is sokat szenvedett egyházunkat. Imádkozzunk buzgón a keresztények egységéért. Jézus szavaira gondoljunk, aki az utolsó vacsorán így imádkozott atyához: Atyám, add, hogy egyek legyenek, akik bennem hisznek.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you.
napverse.
Fabiny Tamás, Pertu. Tessék mondani, tegezhetlek? Kérdezte tőlem egy csöpp kisfiú. Megelőlegezte magának a bizalmat. Válaszomat meg sem várva, megtalálta a megfelelő formát. Láttam. Biztonságban érzi magát mellettem. Korábbi félelmét már elfelejtette. Belekapaszkodott a nadrágszáramba, tréfából belebújt a papucsomba. Ilyenek vagyunk mindannyian. Ott sertepertélünk az Isten közelében, előbb úgy teszünk, mintha véletlenül vetődtünk volna oda, majd egyre természetesebben forgolódunk körülötte. Ám sokáig még nem merjük megszólítani, de a világért sem tévesztenénk szem elől. Aztán két marokra fogjuk bátorságunk, odasonfordálunk hozzá, felnézünk rá, alig tudjuk leplezni, hogy szívünk kalapál, nagy levegőt veszünk, és megszólítjuk. Büszkék vagyunk arra, hogy tegezhetjük. Ő pedig talán megértően mosolyog sutaságainkon.
Fabiny Tamás Pertu című versét Fehér István mondta el. Fabiny Tamás evangélikus lelkész, teológus püspök. 1959-ben született Budapesten, édesapja dr. Fabiny Tibor evangélikus lelkész, egyháztörténész. 1977 és 82 között a Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián tanult, 82-ben szentelték lelkészé, ezt követően Siófokon, Köcsén és Balatonszászon szolgált segédlelkészként. 1984-85-ben, majd 93-94-ben és 97-98-ban Erlangenben, 85-86-ban pedig Chicagóban folytatott külföldi teológiai tanulmányokat. 1986-tól kőbányai segédlelkész, majd 87 és 99 között ugyanitt gyülekezeti lelkész volt. 96 és 2006 között a Duna Televízió külsős munkatársa volt, 99 és 2006 között az Evangélikus Hittudományi Egyetem új szövetségi tanszékének főállású oktatója. Teológiai doktorátust és habilitációt is szerzett. 2005. decemberében Szebik Imre nyugdíjba vonulása után az Északi Evangélikus Egyházkerület gyülekezetei püspöknek választották. Hivatalába 2006. március 25-én iktatták be a Miskolci Evangélikus templomban. 2010. júliusában a Luteránus Világszövetség Közép- és Kelet-Európáért felelős alelnöke lett Christoph Klein erdélyi szász püspök utódaként.
Thank you.
a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái... Ne féljetek! Krisztus velünk van a viharban. 14. Leó pápa homíliája kameruni záró szentmiséjén. Leó pápa az angolai hatóságoknak. Válasszák a jót, az igazságosságot és a toleranciát. 14. Leó pápa a remény, a megbékélés és a béke zarándoka megáldja Angolát.
Ne féljetek, Krisztus velünk van a viharban, 14. Leó pápa homíliája kameruni záró szentmiséjén. XIV. Leó pápa április 18-án szombat reggel búcsút vett a kameruni apostoli nunciatúrától, majd autóval a Yaoundé-Villa repülőtérre hajtatott. Érkezésekor a hívek között pápa mobillal haladt végig, köszöntve az egybegyűlteket. A délelőtt 9:30 kezdődött ünnepi szentmisét a boldogságos Szűz Mária, az apostolok királynője tiszteletére mutatták be, kameruni apostoli útjának záró programjaként. A liturgia során az apostolok cselekedeteiből, a zsoltárokból és János evangéliumából hangzottak el olvasmányok. A Szent Atya már a homília elején a feltámadt Krisztus békéjével köszöntötte a híveket. Kedves testvéreim, béke legyen veletek! Krisztus békéje ez, amely megvilágítja utunkat és lecsendesíti az élet viharait. Az evangéliumi szakaszhoz kapcsolódva a Szent Atya világosan kimondta: a hit nem kímél meg bennünket a viharoktól és megpróbáltatásoktól. Hozzátette, hogy ezekben a helyzetekben gyakran úgy tűnhet, mintha a félelem felül kerekedne, ugyanakkor a keresztény bizonyosság az, hogy Jézus nem hagy el bennünket, ahogyan nem hagyta el a tanítványokat sem a galileai tavon. Leó pápa részletesen végigvezette a hallgatóságot az evangélisták beszámolóján. A homília középpontjába azonban Szent János evangéliumát állította, amelyben Jézus így szól: én vagyok, ne féljetek!
Je suis là avec toi, n'aie pas peur!
A Szent Atya kifejtette, hogy az egyház az évszázadok során sok viharon és erős szélen haladt át. Hangsúlyozta, hogy mi is azonosulhatunk a tanítványok tapasztalatával. Amikor úgy tűnik, hogy elsüllyedünk, amikor minden sötétnek látszik, és magányosnak, gyengének érezzük magunkat. Leó pápa azonban azonnal a reményre irányította a figyelmet. De ez nincs így. Jézus mindig velünk van, erősebb minden gonosz hatalmánál. És minden viharban újra elhangzik a szava: én itt vagyok veled, ne félj! Ez az oka annak, mondta, hogy minden bukás után újra fel tudunk kelni, valamint bátran és bizalommal haladhatunk előre. A homília következő részében 14. Leó hangsúlyozta: Jézus közeledik hozzánk, majd pontosította: nem azonnal csillapítja le a vihart, hanem a veszély közepette jön hozzánk.
Jézus se fait proche de nous. Il n'apaise pas immédiatement les tempêtes.
Ezért hív bennünket arra, hogy örömeinkben és szenvedéseinkben maradjunk vele, mint a tanítványok, ugyanabban a csónakban. A pápa ebből erkölcsi következtetést vont le. Arra hív, hogy ne távolodjunk el a szenvedőktől, hanem közeledjünk hozzájuk és öleljük át őket. Határozottan kijelentette, senkit sem szabad egyedül hagyni az élet nehézségeivel szemben. Ezért minden közösség feladata létrehozni és fenntartani a szolidaritás és a kölcsönös segítség struktúráit, válságok idején legyenek azok társadalmi, politikai, orvosi vagy gazdasági jellegűek. A ne féljetek felszólítás, mondta, tágabb jelentést nyer társadalmi és politikai szinten is. Ez arra bátorít, hogy közösen polgári felelősséggel nézzünk szembe a problémákkal, különösen a szegénység és az igazságosság kérdéseivel. Leó pápa hangsúlyozta, a hit nem választja el a lelkit a társadalmitól. Az első olvasmányra, az apostolok cselekedeteire utalva, Leó pápa bemutatta az első közösség válságát, amikor egyesek kimaradtak az élelmiszer elosztásából és zúgulódást támadt. Az apostolok azonban összegyűltek, megosztották egymással gondjaikat, Jézus tanítása fényében megvitatták a kérdéseket, és imádságban keresték a megoldást. Így választották ki azokat a férfiakat, akik jó hírnévnek örvendenek, lélekkel és bölcsességgel teltek, és szolgálatra rendelték őket. A pápa kiemelte, hallgattak a Szent Lélek szavára, és figyeltek a szenvedők kiáltásaira.
En écoutant la voix du Saint-Esprit, est attentive aux cris des souffrants.
Ennek eredményeként, mondta, nem csak elkerülték a megosztottságot, hanem új eszközökkel gazdagították a közösséget. Így a válság pillanata mindenki számára a fejlődés és gazdagodás alkalmává vált. A családi és társadalmi élet időnként megköveteli a gondolkodásmód és a struktúrák megváltoztatásának bátorságát, hogy az emberi személy méltósága mindig az elsődleges szempont maradjon, és hogy az egyenlőség és a marginalizálódás leküzdhető legyen, figyelmeztetett 14. Leó. A pápa homiliája végén a kameruni hívekhez fordulva így szólt, most búcsút veszünk egymástól. Arra buzdította őket, őrizzük meg szívünkben azokat a szép pillanatokat, amelyeket együtt megéltünk. Majd így jellemezte a helyi egyházat. Élő, fiatal, ajándékokkal teli és lelkes. Végül a szűzanya segítségét kérte, és ezzel zárta gondolatait. Az erős szelek, amelyek soha nem hiányoznak az életből, legyenek alkalmak a növekedésre, Isten és testvéreitek örömteli szolgálatában az osztozás, a meghallgatás, az ima és az együttes növekedés iránti vágy által. A szentmisét követően 14. Leó a Yaoundé-i nemzetközi repülőtérre hajtatott, ahol sor került a búcsú ceremóniára. A kameruni miniszterelnök fogadta a szentatyát, majd felcsendült a két ország himnusza, és elbúcsúzott egymástól a két delegáció. Ezzel lezárult Leó pápa 10 napos afrikai apostoli látogatásának második szakasza, és tovább indult Angola fővárosába, Luandába.
Leó pápa az angolai hatóságoknak. Válasszák a jót, az igazságosságot és a toleranciát. 14. Leó pápa szombaton délután udvariassági látogatást tette az angolai elnöknél, majd beszédet intézett a délnyugat-afrikai ország hatóságához, a civil társadalom és a diplomácia képviselőihez. Hangsúlyozta, hogy Afrika és ezen belül Angola egyik legnagyobb kincse az öröm és a remény, amit a kizsákmányolás és a nehézségek sem tudtak elvenni a lakosságtól. A vezetőket arra szólította, hogy ne önös érdekeiket, hanem a közjót keressék, a peremre szorultakat is segítsék. Nagy örömmel zarándokként érkeztem közétek, Isten lépéseinek nyomát keresve ezen a földön, melyet annyira szeret, fordult az angolaiakhoz Leó pápa, majd rögtön imáiról biztosította a heves esőzések és áradások sújtotta területek áldozatait. Közel áll a családokhoz, akik elvesztették otthonukat, és akiket az angolaiak szolidárisan összefogva segítettek. Népük olyan kincset mondhat magáinak, mely nem adható el és nem rabolható el. Az öröm, amit még a nehéz körülmények sem tudtak kioltani. Ellenáll és újjászületik azokban, akiknek a szíve és az elméje nem esik bele a gazdagság ámításába. Meg kell törni az érdekláncolatot, nem szabad hagyni, hogy országukat csereáruként kezeljék. Afrika az öröm és a remény tárháza az egész világ számára, amit Leó pápa politikai erénynek nevezett, mert ezen a földrészen a fiatalok és a szegények még álmodnak és remélnek, föl akarnak emelkedni, nagy felelősségre készülnek. Az emberi szívben lakozó, végtelen utáni vágy mindenféle politikai vagy kulturális programnál mélyebb társadalmi átalakulás alapja. A pápa azért érkezett Angolába, hogy meghallgassa és bátorítsa azokat, akik már a jót választották, az igazságosságot, a békét, a toleranciát és a kiengesztelődést. Ugyanakkor a sok millió jó akaratú emberrel együtt, akik az ország első számú gazdagságát jelentik, megtérésre szólítja azokat, akik az ellenkező utat választják, és megakadályozzák a harmonikus és testvéri fejlődést. A Szentatya ezután arról a bányászati kizsákmányoló logikáról beszélt, ami rengeteg szenvedést, halált, társadalmi és környezeti katasztrófát okozott Angolában és szerte Afrikában. Sürgősen meg kell haladni az ellenségeskedést és konfliktusos jelenségeket Afrikában, melyek szétzúzzák a társadalmi és politikai szövetet, növelik a szegénységet és a kirekesztést. Az élet csak a találkozásban virágzik, melynek alapelve a párbeszéd. Ez nem zárja ki az egyetnemértést, ami konfliktussá válhat. El kell viselni a konfliktust, megoldani, majd egy új folyamat összekötő lánc szemévé alakítani. Angola sokat fejlődhet, ha elsősorban vezetői hisznek a sokszínűségben. Ne féljenek a véleménykülönbözőségtől, ne oltsák ki a fiatalok terveit és az idősek álmait, kezeljék a konfliktusokat úgy, hogy abból megújulás induljon el. Helyezzék a közjót a részérdekek elé, sose keverjék a személyes részt az egésszel. A történelem igazolni fogja őket, még ha rögtön valaki ellenséges is lesz velük. Az öröm és a remény, mely fiatal társadalmukat jellemzi, nem pusztán személyes érzés, hanem olyan intenzív és kiterjedt erő, ami megfékezi a beletörődést és a bezárkózást. Az elnyomók passzív lelkeket akarnak, szomorú, beletörődő, a hatalomnak engedelmes embereket. Az elégedetlenség és a tehetetlenség érzése elválaszt, közönössé tesz. A széthúzás felőrli kapcsolatainkat. Az elidegenedésből a valódi öröm szabadít fel, amit a hit a Szentlélek ajándékának tart. Öröm nélkül nincs megújulás, belső élet nélkül nincs felszabadulás, találkozás nélkül nincs politika, a másik ember nélkül nincs igazságosság. Együtt tehetik reménytelivé Angola jövőjét. A katolikus egyház, mely értékes szolgálatot végez az országban, kovász akar lenni és segíteni az együttélés helyes modelljét, mely mentes a rabszolgaságtól, amelyet az elit sok pénzzel és hamis örömökkel kényszerít az emberekre. Csak együtt sokszorozhatják meg ennek a csodálatos népnek a talentumait, a városok szélén és a távoli vidékeken is, felszámolva az akadályokat az átfogó emberi fejlődés előtt, kiállva a világ által kiselejtezett, de Isten által választott emberekért. Így született a mi reménységünk. A kő, amit az építők elvetettek, szegletkővé lett. Jézus Krisztus, az ember és a történelem teljessége. Isten áldja Angolát, búcsúzott 14. Leó pápa az angolai hatóságok képviselőitől.
XIV. Leó pápa a remény, a megbékélés és a béke zarándoka megáldja Angolát. Ezt a címet viseli portugál nyelven a Szentatya angolai útjának logója. Hozzá még az időpont 2026. április 18-23. A logón az ország térképét pirosan rajzolták meg, hogy emlékeztessenek az Angola történelmében kiontott vérre. A térképre felül egy fekete hullámszerű vonal borul, amely áldást jelent, egyúttal pedig a közös afrikai identitásra emlékeztet, a nemzet életét kísérő isteni védelem jegyében. Középen egyszerű sárga csíkokkal körülvett félkör látható, amely a nemzeti zászló fogaskerék motivumára, a munka jelképére utal, míg a sárga félkörben rajzolt kereszt együtt már az eukarisztiát jelképezi. A szirmok a mulembát, az ország szimbolikus fáját idézik, a három kék vonal pedig az ország folyóit. Összességében a logó egy Isten által megáldott Angolát ábrázol, amely most a Szent Atya vezetésével a béke, a méltóság és a megújult remény jövője felé halad, ahogyan a jobb alsó sarokban található motto is kimondja, 14. Leó pápa a remény, a megbékélés és a béke zarándoka megáldja Angolát. Angola hivatalosan angolai köztársaság, Afrika délnyugati részén fekszik, az Atlanti-óceán partján, fővárosa és legnagyobb városa Luanda. Népességének mai becsült értéke több mint 39 millió fő, legfőbb hivatalos nyelve portugál, és így Angola, Brazília után a második legnagyobb portugál nyelvű, azaz lusofón ország. Területe 13-szor nagyobb Magyarországnál. Az ország elnevezése Angola a Ndongo királyság uralkodóinak címéből, a Ngólából származik, innét az Angola név. Története nagyon viszontagságos. Az ősi bantu vándorlásoktól a portugál gyarmatosításon és a véres polgárháborún át a mai olajban gazdag köztársaságig ível. Portugálok kezdték gyarmatosítani a helyi kisebb királyságokat a 15. század végétől kezdve. 1576-ban megalapították Luanda városát. Angola a rabszolgakereskedelem központjává vált, 100 000-eket szállítottak innen Brazíliába. A 19.-20. században a portugálok fokozatosan kiterjesztették fennhatóságukat a belső területekre is, és a terület hivatalosan is portugál gyarmattá vált. A függetlenségi mozgalmak 1961-ben fegyveres harcot kezdtek a portugál uralom ellen. Az 1974-es portugáliai szekvűs forradalom után 1975. november 11-én Angola függetlenné vált. A függetlenség azonban egy elhúzódó, 2002-ig tartó polgárháborúba torkollott, amelyben az MPLA, szovjet-kubai támogatással és az UNITA, amerikai és dél-afrikai támogatással harcoltak a hatalomért. A polgárháború 2002-ben ért véget, ami után az ország gyors gazdasági növekedésnek indult, köszönhetően a hatalmas olaj és gyémánt készletének. A katolikus egyház jelenléte Angolában. Angola lakosságának nagyobbik része 58% a katolikus. A hívek száma eléri a 23 millió lelket, akik 20 egyházkerület 519 plébániájához tartoznak, amelyek munkáját mintegy 1500 egyéb lelkipásztori centrum szolgálata segíti. Az angolai egyház személyi erőforrásai jelentősen kisebbek, mint Kameruné, mert Angolában 2,5-szer annyi hívet, 1/2-szer annyi pap lát el, mindössze 1500, vagyis egy angolai papra 4-5-szer annyi hívő jut. Nagy segítség az evangelizáció területén viszont a hitoktató kiugróan magas száma 56.600. Hála Istennek, itt is sokan vannak a szemináriumokban, tehát a következő években jelentős javulás várható. A véres háború és az erős kubai és szovjet ateista-kommunista hatás erősen meggyengítette a lelkéletet, ezzel szemben az utóbbi évek jelentős javulást mutatnak. A Szent Atya programja. Leó pápa szombaton délután érkezett Angola fővárosába, Luandába, ahol először hatóságokhoz intézett beszédet, majd vasárnap délelőtt szentmisét mutat be, délután pedig a Mama Muxima kegyhelyén imádkozza a rózsafüzért. Hétfőn São Rimo városába repül, ahol meglátogat egy idősek otthonát, majd szentmisét mutat be. Délután visszatér Luandába, ahol az ország püspökeihez, papjaihoz, szerzeteseihez intéz beszédet. Kedden repül tovább Egyenlítői Guineába, apostoli útja utolsó állomására. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!